Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk minden kedves testvért nagypénteknek a jeles napján, és így egy énekkel kezdjük az Isten tiszteletünket, így fennállva 791-es számú énekünket énekeljük. Zengjen hála ének, minden ajkon zengjen, így kezdődik.
Zengjen hála ének, minden ajkon zengjen, Isten szent nevének, ő imád rebegjen, mindaz a az Úr szegyelme minden bánatunkban gyógyírt hoz se bűnkre. Isten szent szerelmét Jézus hozta hozzánk, hogy ne zengne mindig róla szívünk és szánk. Ó, mi nagy dicsőség, Jézus, ami
Isten tiszteltünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fent tart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai ünnepnapunkon, nagy pénteken, valamint húsvét vasárnap és húsvét hétfőn is megterítjük az Úr asztalát. Ezért várjuk a testvéreket az úrvacsorai közösségünkbe. És jövő héten hirdetem a testvéreknek, főleg a férfi testvérek figyeljenek, hogy jövő héten lesz a férfi körünknek a következő alkalma, este 6 órakor, az új gyülekezeti teremben. Erre várunk minden érdeklődő férfi testvér továbbra is, ahogyan eddig is. Ez jövő héten csütörtökön lesz. Április 27-én, vasárnap, tehát jövő hét vasárnap, egy imádságos Isten tiszteletet fogunk tartani. Pontosabban ez azt jelenti, hogy Isten tisztelet után, úgy, mint a beszélgetős Isten tiszteletek után is, felmegyünk a gyülekezeti terembe, és együtt fogunk imádkozni. Erre várunk minden kedves testvért, hordozzuk egymást így imádságban, gyülekezetünk dolgait is. Nagyon jó dolog együtt imádkozni, együtt vinni a dolgainkat Isten elé, ezért arra biztatok mindenkit, hogy jöjjenek a testvérek majd. Tehát ez jövő vasárnap, Isten tisztelet után lesz fent a gyülekezeti házban. Nem kell egy hosszú időre gondolni, nagyjából egy óra. Az idei gyülekezeti hétvégénket továbbra is hirdetjük, és várunk mindenkit rá szeretettel. Június 12 és 15 között lesz Balatonszászón, és a jelentkezés továbbra is lehetséges. Várunk mindenkit, jöjjenek a testvérek hozzánk a hivatalba, vagy akár Isten tisztelet után is. Nyári napközis gyerektáborunk a Széchenyi iskolában lesz augusztus 11-től 15-ig, a részvételi díj 21 000 forint. Jelentkezni a hitoktatóknál is szintén nálunk a lelkészi hivatalban lehet. Várunk minden kisgyermekkel rendelkező családot erre. És az alapítványunk 1% felajánlásához a gyülekezetünk támogatásából létrehozott Patmosz alapítvány adószáma megtalálható a liturgiás lapunkon, és nem véletlenül osszuk ki, ezt haza lehet vinni, minden egyes hirdetés, amit ilyenkor elmondunk, felolvasunk, az rajta van. És akkor így, hogyha most valamit nem jegyeznénk meg, akkor itt van és hazavihetjük magunkkal. Továbbá hirdetjük a weboldalt, Facebook oldalt, ahol minden fontos hírt megpróbálunk időben közölni a testvéreknek, és hirdetjük az irat terjesztést is, mielőtt hazatérnénk ezen a szép ünnepnapon, akkor nézzük meg a hitéleti olvasmányokat is. Folytassuk ének szóval Isten tiszteletünket, testvéreim, a 495-ös énekkel. Ó, ártatlanság báránya, e világnak ki vagy ára. Így kezdődik az ének. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Máté evangéliumából, a 27-es fejezetből, a 31-es verstől az 54-es versig a következőképpen.
Miután kigúnyolták, levették róla a palástot, a saját ruháiba öltöztették, és elvitték, hogy megfeszítsék. Kifelé menet pedig találkoztak egy Simon nevű cirénei emberrel, akit arra kényszerítették, hogy vigye az ő keresztjét. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni, amelyet megízlelt, de nem akart meginni. Miután megfeszítették, sorsot vetve megosztoztak ruháin, majd leültek, hogy őrizzék. Feje fölé helyezték írásba foglalva elítélésének okát. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt két gonosztevőt is megfeszítettek, egyiket jobb, a másikat bal kéz felől. Az arra menők pedig fejüket csóválva szidalmazták őt, és ezt mondták. Te, ki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadíts meg magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen csúfolottak a főpapok, és az írástudókkal és a vénekkel együtt, és ezt mondták. Másokat megmentett, magát meg nem, nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd elhisszük neki. Bízott az Istenben, hát mentse most meg, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített gonosztevők is így gyalászkodtak. 6 órától pedig 9 óráig sötétség lett az egész földön. 9 óratájban Jézus hangosan így kiáltott fel. Eloi, Eloi, lámá sabachthani. Azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig az ott állók közül, akik ezt hallották, így szóltak. Illést hívja. Egyikük nyomban odafutott, vett egy ecettel teli szivacsot, és egy nátszára tűzve inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták. Hogy de? Lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa. Jézus pedig ismét hangosan felkiháltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld is megrendült, és a sziklák megrepedeztek. Sírok nyíltak meg, és sok elhunyt teste, szent teste feltámadt. Ezek kijöttek a sírból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. A százados pedig, és akik vele őrizték Jézust, látva a földrengést és a történteket, igen megrémültek, és azt mondták, valóban Isten fia volt ez.
Isten tegye áldottá az ő igéinek a hallgatását, a szívünkbe fogadását és annak megtartását, ezért gyertek! Kedves testvéreim, fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Istenünk, mennyei édesapánk, köszönjük azt, hogy adtad nekünk a nagy ünnepeinket. Főleg azért, hogy ilyenkor mindig újra és újra felidézhetjük azt, hogy mennyire szeretsz is bennünket, mennyire is a tenyereden hordozod a mi életünket, a mi sorsunkat, és köszönjük, hogy ez a hatalmas áldozat, a mi húsvéti bárányunk, Isten báránya Jézus ezen a napon feláldoztatott értünk, és harmadnapra pedig legyőzhette a halált. Mindezt értünk tetted, értünk tette. Köszönjük, hogy ezért hálából most itt lehetünk együtt, és az úrvacsora vételekor is majd erre emlékezhetünk vissza, most még talán még koncentráltabban. És azért kérlek, Urunk, hogy ne csak az emlékezés legyen bennünk ilyen koncentrált, hanem a bűnbánat is, hiszen olyan sok gonosz, rossz dolgot teszünk, olyan sokszor elfordulunk tőled, olyan sokszor nem hallgatunk rád, és nem érdemelnénk meg ezt a kegyelmet, amit nekünk adtál Jézusban. Ezért add, Urunk, hogyha azelőtt nem is, akkor legalább most legyen időnk arra, hogy gondolatban felkészüljünk az úrvacsorának a vételére. És így áld meg az ige hallgatását is, hogy az bennünket találjon szíven, nem másokat. Jézus, kérünk áld meg az Isten tiszteletet, áld meg az ige hirdetőjét, add, hogy az igét gyümölcsöt teremhessen majd a hétköznapjainkban, a szívünkben. Amen. Ige hirdetés előtt így fennállva énekeljük a 494-es énekünket. Ó Krisztus, láttam szenvedésed!
Krisztus láttam szenvedésed, borzongásom véget nem ért. Jaj, hogy halál ki lett a részed, érettem már a természet velünk zokogja, halálodért fájdalmait. Elbújt a nap gyászukba rogyva, síratnak választottai. Szent áldozatod meg ne szűnjünk, kereszten látni tégedet. Szent véred mossa csak le bűnünk, lelkünk előtt osztár eget. Jóságod mély és mély a hála, amellyel hozzád fordulunk. Bűnünkért mentél kín halálba, egyetlen megváltó Úrunk.
Hallgassuk meg az igét az előbb felolvasott szakaszból, az 51., 52., 53. versekből. A föld megrendült, és a sziklák megrepedeztek, sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szent teste feltámadt. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim! Jézus halála történetét, mint egy megszakítják ezek a versek. Legalábbis én mindig úgy éreztem, gyerekkorom óta, hogy megy a történet, sok szomorú dologgal, hogy mi történik Jézussal, és meghal. És akkor van itt ez a pár vers, amelyik ilyen nagy jelekről szól, és utána megint folytatódik, hogy beteszik a sírba. Egyébként, de nem csak én érzem így, hogy ez mint egy idegen test a sok passió részlet között, de például Haydn-nak van egy műve, Krisztus hét utolsó szava a keresztfán, és ott a hét jézusi mondás, ami a keresztfán elhangzott, annak a megzenésítése van, mint egy hangulatilag, mert erre az eredeti mű szöveg nélkül készült hangszerekre. És ez hét lassú tétel. És a végén ott van egy nyolcadik tétel, egy gyors tétel, az a címe, hogy földrengés. És amikor így a mű elemzését olvastam, ott is azt írták, hogy hát ez egy, a végén ez egy külsődleges dolog. Vajon tényleg így van? El kellett gondolkozzak ezen a nagypénteki készülésemben ezen, hogy mi is a szerepe ezeknek a jeleknek, amik Jézus halálát követik, Jézus halála körül a természet jelei, illetve itt látjuk, hogy halottak föltámadása. Ez nagyon furcsa, szokatlan jelek. Mi a szerepe itt ebben a történetben? Hát azt kell mondjam, hogy nem népmesei elem, nem díszítő elem, hanem valami nagyon-nagyon komoly dolgot mutat meg ez nekünk. Tulajdonképpen ez Isten nagypénteki kommunikációja. Mert ebben a két fejezetben, amelyik Jézus Krisztus szenvedéseit adja elénk, hát az Istenre az jellemző, hogy hallgat, hogy csendben van. És sokszor mi is talán méltatlankodunk, hogy tud az Isten hallgatni, amikor Jézus Krisztus, az ő fia szenved, amikor igazságtalanul elítélik, és kivégzik, gúnyolják, megcsúfolják. Olyan nehéz, olyan méltatlan dolognak tűnik, ahogy Jézus idézi a 22. Zsoltát, hogy én Istenem, miért hagytál el, és annak a következő mondata, hogy kiáltok nappal, és kiáltok éjjel is, és te hallgatsz, nem felelsz. És itt ebben a nagypénteki történetben mégis megszólal az Isten, kommunikál. A mindenható Isten is, ez olvasható ebben a néhány versben, hogy nagypénteken a mindenható Isten hogyan kommunikál, hogyan szól Jézus Krisztus halála alkalmából. Talán egy kis földi hasonlat, de valamit érzékeltet, hogy nehéz dolog kommunikálni egy-egy váratlan, szomorú vagy rémisztő eseményt. És sokszor ez feladata királyoknak, feladata közösségeknek, szervezeteknek, hogy kommunikáljanak ebben a nehéz, bonyolult helyzetben, amikor némelyek örülnek, némelyek szomorkodnak, és hogy mit is kell mondani. Hát talán egy ilyen helyzet ez, amikor a mindenható Isten megszólal, és elmondja, hogy ő mit gondol mindezekről. Először is arra gondolunk, hogy van ez a földrengés, amit itt említ a Biblia. Máté evangéliumánál itt van említve a földrengés, és van, ahol a feltámadás alatt van, hogy a sír megnyílt, és a kő elhengerült, a földrengés említve. De hát a földrengések természete az, hogy vannak rengések. Ritka a földrengés, de amikor van egy helyen, akkor ott több is van egymás után. Tehát ez egyáltalán nem mond ellent. Valószínűleg a keresztefeszítés után is volt földrengés, meg a feltámadáskor is volt földrengés. És elsősorban ez a földrengés kommunikálja nekünk az Isten akaratát, hogy mi megrendüljünk, mert ő megrendült. Hogy a mi gondolkozásunk is változzon meg. Hogy formálódjunk át. hogyha ilyen borzalmas dologra volt szükség ahhoz, hogy nekünk megbocsásson az Isten. Hogy ez a világ megmaradjon és ne pusztuljon el. Akkor így gondolkozzunk. És gondolkozzunk el azon is, rendüljünk bele, hogy az Isten meddig volt képes elmenni azért, hogy rajtunk segítsen, könyörüljön, hogy minket megvilágosítson, hogy nekünk megbocsáthasson. Hajlandó volt egészen odáig elmenni, hogy az ő ártatlan, szeretett fiát engedi meghalni. Az Isten kommunikációja ez a megrendülés. Igen, ezt kellett tennem, értük. Nem volt elég ennél kevesebb. És én ezt vállaltam, értük, de csak értük. Azért, hogy segítsek rajtuk. És nekem megrendítő csendben maradni, és nem közbeavatkozni, amikor az én szeretett fiam meghal. A másik dolog, az pedig az ítélet. Erről az ítéletről legjobban, nyilván minden jel mindegyikről is beszél, de legjobban a sötétség beszél. Ahogy sötétségbe borul a világ 3 órán keresztül. Itt a régi fordításban úgy olvastuk, hogy 6 órától 9 óráig, az új fordításban pedig úgy olvassuk, hogy déltől 3-ig, azért, mert a zsidók csak a nappali órákat számolták, 12 órára osztották a nappalt, tehát az, hogy 6-tól 9-ig, ez valóban azt jelentette, hogy déltől 3 óráig. Isten ítélete ez. Sötétség e fölött a világ fölött, sötétségbe borítja ezt a világot, hogy igen, én nem kívánom mindezt látni. Rendüljetek meg! Szálljon a lelketekbe félelem! Szálljatok magatokba, emberek! És ott ez elsősorban a gúnyolódóknak szólt, el is mentek, ijedten valószínűleg. És ott maradt Jézus Krisztus, úgy, hogy nem kellett ezt a gúnyolódó szöveget hallania tovább, és persze nem kellett a tűző napon ott lennie, mert ez az egyik nehéz próba volt a keresztefeszítésben, hogy az elítéltek, mint egy kiszáradtak ott a tűző napon. És itt megérkeztünk a harmadik kommunikációhoz, hogy az Isten újat kezd. Hogy nem csak az ítéletéről van szó, de arról is, hogy egy teljesen újat kezd, és ez abban nyilvánul meg, amit szinte minden evangélium megjegyez, hogy a templom kárpítja ketté hasadt. Ez a lényeget fejezi ki, hogy az Isten irgalmas hozzánk. Elmondja, hogy ő ezt azért tette, hogy megnyissa az utat az ő szívéhez, a vele való találkozáshoz, az ő szeretetéhez. Mert az a függöny ott a templomban azt jelképezte, hogy az Istenhez senki be nem mehet. Hogy ott ródol az Isten jelképesen, a szentek szentjében, a templom elzárt szentélyében, de oda senkinek nem volt szabad bemenni. Még a papoknak sem. Sőt, még a főpapnak sem volt szabad bemennie, egyetlen egy kivétellel, hogy évente egyszer a nagy engesztelési ünnepen, az áldozat vérével sietve bemehetett, és azzal meghinthette ott a berendezést, és aztán gyorsan kijött. A főpapnak egy évben egyszer volt engedélyezve ez, de az is csak ilyen sietséggel azért, hogy engesztelést szerezzen az Isten előtt egy újabb évre. Ilyen volt az ószövetségi vallás. Nem mehetünk az Isten közelébe. Nem bízhatunk az ő szeretetébe. Ki vagyunk abból zárva. És ezért volt csodálatos jel az, amit a Biblia megír, hogy Jézus halálakora, az a függöny, ami elválasztotta a templomban a szentélyt, a legszentebb helyet, az fölülről az aljáig ketté szakadt. Nyitva áll az út az Isten szeretetébe. Ez volt a lényege. Ez volt a legfontosabb kommunikáció az Istentől nagypénteken, hogy mindezt ezért tettem, hogy a kegyelmemben biztosak lehessetek, hogy jöjjetek hozzám nyugodt szívvel, hogy megértsétek, hogy a megváltásotok készen van. Mert most nem egy állat véréről van szó, amiért még egy évig türelmet biztosított a főpap az Istennél, hanem egy önkéntes áldozat. Az én szeretett fiam véréről van szó, amelyért örökké megbocsátok nektek. Amelyért elfeledkezem mindarról a rosszról, amit értem tettetek. Fátlat borítok rá. Amiért új életet és új kezdetet adok nektek. Ez a csodálatos üzenete, kommunikációja az Istennek nagy pénteken. És most egy negyedik jelet olvastam föl, ezt a mini feltámadást. Ez egy nagyon furcsa, még ezek közt a furcsa jelek közt is a legfurcsább, csak Máté mondja el ezt a történetet. Így mondja, hogy amikor földrengés volt, akkor a sziklát megrepedeztek. Az ókorban, Palesztinában a szikla üregekbe temetkeztek. És Jeruzsálem körül különösen sok ilyen szikla üreg volt, amelyeket temetkezésre használtak. És azt mondja, hogy ezek a szikla üregek megrepedtek, és a holtak, sok szent holtteste feltámadt, és ezek Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Miről is szól ez a furcsa történet? Nyilván ugyanazt kommunikálja az Isten ezen keresztül is nekünk. A földrengés, a megrendülés, hogy a sziklák is megrepedtek, sőt a sírok megnyíltak, ez a legnagyobb megrendülése az életünkben, a gondolkodásunknak. A húsvét nagy megrendülése volt, amiért nem ismertek rá Jézusra, amikor ott volt előttük, mint feltámadott, hogy a gondolataikat meg kellett változni, mert ő bennük az volt, hogy akit egyszer elsirattunk, elgyászoltunk, azzal többet nem fogunk találkozni itt ezen a földön. Hogy a halál a legnagyobb erő itt ezen a világon, amelynek mindannyiunk felett hatalma van. És ez rendült meg, ez a biztos gondolat, amikor föltámadtak a halottak. Amikor odaálltak eléjük, élve, akiket elgyászoltak. Nagyon érdekes, hogy a szentek támadtak föl, így gyerekkoromban, vagy késő fiatalkoromban így gondolkoztam, hogy hát mi ez? Hát ószövetségi halottak kijönnek a sírból, és akkor megismerik őket. Miről ismerik meg őket? Miről tudják, hogy ők azok? Vagy hogy van ez? És aztán rá kellett jönnöm, hogy a szentek ezt igazából a Biblia a Jézus Krisztusban hívőkre használja. Amikor a hitvallásunkban benne van, hogy is hiszem a szentek közösségét, akkor mi rólunk van szó? Akik itt ebben a templomban, vagy más templomban ülünk, akik a hallott igére hittel válaszolunk. Mi vagyunk a szentek. És Jeruzsálemben is voltak ilyen szentek. És közülük már néhányan meghaltak, akik az alatt a 3 év alatt a Jézus Krisztussal találkoztak, és elkezdtek benne hinni, mint Messiásban. Sokan voltak ilyenek, tudjuk. Nagyon nagy serege volt a követőinek már Jézus életében, és nyilván azok között voltak idősek is, voltak olyanok is néhányan, akik meghaltak. És voltak olyanok is, akiket ott Jeruzsálembe temettek el, ez szokás volt még vidékiek számára is, mert hogy ott várták, hogy majd visszatér a Messiás. Tehát az ő elhunyt szeretteik, meghalt szeretteik, 1-2 éve meghalt szeretteik támadtak föl. Hogy hogyan ismertek rájuk, nyilván ez most már sokkal érthetőbb. És az Isten kommunikálja azt, hogy rendülj meg. Mert ebben az életben nem a gonosz a legfőbb erő, és nem a halál, hanem nekem sokkal nagyobb hatalmam van. És ezt meg is lehet tapasztalni. Rendülj meg. A másik dolog, az Isten ítéletét is kimutatta mindez, igen. Az Isten ítéletét, ahogy visszafogja az ítéletét, és nem rajtunk gyakorolja, hanem a halálon. Legyőzte a halált. Nagyon érdekes, hogy akkor mondja itt, hogy amikor meghalt Jézus, akkor repedeztek meg a sziklák, de azt mondja, hogy majd bementek a Szentvárosba, Jézus feltámadása után a feltámadt halottak. Ez valószínű úgy volt, hogy megrepedeztek a sírok, mikor Jézus feltámadt, de csak akkor, mikor meghalt, de csak akkor támadtak föl az elhunyt szentek, amikor ő is feltámadt. És akkor mentek be, azt meg is jegyzi, hogy Jézus feltámadása után mentek be a Szentvárosba, hát valószínű, hogy akkor támadtak föl. De itt jelzi a kommunikációjában a mindenható Isten, hogy Jézus halála az igazi győzelem. Hogy akkor nyíltak meg a sírok. És az csak egy következmény, hogy Jézus is feltámadt meg a vele a szentek. És az ő szeretete, kegyelme, ezt jelzi valamennyire a, nem csak a kárpit kettéhasadása, hanem jelzi azt, hogy a sötétségben Jézusra is az ő szeretetét árasztja, amikor határt von a csúfolódásnak, határt von a szenvedéseknek, és az ő kegyelmét fejezi ki ebben a feltámadásban is, hogy nem csak Jézus támad föl, hanem rögtön megmutatja, hogy érte, ti is feltámadtok. Ő vele, ti is feltámadtok. Mit mond ez nekünk? Ennyit. Rendüljön meg a mi szívünk is. hogy Jézus halála és feltámadása milyen nagy dolog. Hadd ítélhesse meg bennünk is Isten mind a rosszat, a bűnt, a halált, mindazt, amit rosszul teszünk, gondolunk az életben. Milyen jó, hogy ilyen visszafogott az ő ítélete, hogy nem minket ítél meg, amikor Jézus meghal, csak a rosszat. És járjunk új életben, támadjunk fel mi is lélekben, kapjunk erőt ahhoz, hogy megváltozott gondolatokkal, békességben, örömben, szeretetben, türelemben, reménységben tudjuk élni a napjainkat. Így legyen. Amen. Most készüljünk az úrvacsorához, melyben Isten szent lelke által találkozhatunk a feltámadott élő Jézus Krisztussal, úgyhogy énekeljük a 755. énekünket, amely így kezdődik, a keresztfához megyek.
O keresztfához megyek.
Hallgassuk meg, hogyan bízta ránk a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Legbővebben erről az első korintusi levélben olvashatunk, innen idézem az ige szakaszt. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti rettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szólt, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Most egy percnyi néma csendben vigyük Isten elé a mi bűneinket, és köszönjük meg az ő szeretetét és kegyelmét. És a csendes ima után együtt könyörgünk majd az 51-es Zsoltár szavaiból. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Álljunk fel helyünkről, testvéreim, és tegyünk vallást a hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncirus Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint a következő kérdéseket intézem hozzátok, kedves jelenlevők, amelyre válaszoljatok majd hangos szóval. Először is hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk Jézus Krisztus által, akkor mindnyájan elvesznénk, elkárhoznánk a bűneink miatt. Mondjuk együtt, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten úgy szerette e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy mindezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve az ő dicsőségére éltek, mint az ő általa megváltottak. Én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és én, mint az Úrnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből minden bűnbánó szívnek, egyedül Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kiengesztett voltunkat egy készfogással, fejezzük ki a mellettünk ülő testvérek felé. és a megszokott úrvacsora rendben járuljunk az Úr asztalához. Az én bal kezemnek megfelelő oszlop kezdi az úrvacsorát. A pacsorokat a fal felé hagyjuk el mindig. Először vegyük magunkhoz a kenyeret, középen a bort, és a két pacsor között térjünk vissza a saját pacsorunkba, és úrvacsora alatt énekeljünk. A 490-es éneket énekeljük. Kedves testvéreim, így adta parancsba a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink a reformátorok, és Isten kegyelméből így éltünk vele most mi is. Mielőtt hazatérnénk az otthonainkba, intelek titeket az ige szavaival. Kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Testvéreim, gyertek, imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük, hogy ezt a napot is értünk, szerezted, értünk, alkottad meg ezt az ünnepnapot, hiszen Jézus ekkor áldozta fel értünk az ő életét, ekkor vállalta a kereszthalált, mindannyiunk bűnért való büntetést, a kárhozatot, amivel megharcolt és ő győzedelmeskedett, és általa kerülhetünk a mennyországba. Add, hogy ne csak ezen a napon, hanem minden egyes napján az életünknek ez eszünkbe jusson, hogy te hogyan vagy felénk, mennyire szeretsz bennünket, mennyire nem hagysz magunkra bennünket. Kérünk, Urunk, hogy rázd fel a mi életünket is ott, ahol kell, figyelmeztes, szólj nekünk, mutasd az utat, hogy hozzád találjunk majd a végén, és veled lehessünk. Áld meg gyülekezetünket, áld meg az ünnepünket, ünnepi készülődéseinket, és légy velünk. Jézusért, ami Urunkért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az Úr áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretteim, helyünket elfoglalva 497-es éneket énekeljük záróéneknek. 497-es számú énekünk így kezdődik: Jézus Istennek báránya. Áldott nagy pénteket mindenkinek.